Amennyei jussra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a híd gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jan Marek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, majd telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézményvezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szerzetesek fél órája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Mai műsorunkban Bán Izsákkal, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Bakonybéli Monostor az ország egyik legrégebbi szerzetes közössége. Nagyjából 1018 körül alapította egy Bajorországból érkezett szerzetes, Szent Günther, aki Gizella királynénak volt közeli ismerőse, barátja, és a magyar államalapítás idején István király számított rá a kereszténység terjesztésében, a keresztény egyház szervezetnek a felépítésében. Nem sokkal Günther után egy másik ismert szent, Szent Gellért is élt Bakonybélben, 7 évet töltött ő ott, 1023 és 1030 között. Tehát ők a mi szellemi, lelki hagyományunk megalapozói, Günther és Gellért. És a monostor történetében voltak szünetek, tehát törések, traumák. Ugye az egyik a törökkor, amikor egy 150 évre szűnt meg a szerzetes élet. Aztán a felvilágosodás, amikor II. József oszlatta fel a rendeket, és a harmadik ilyen nagy szünet, vagy hát szakadás, az pedig a II. Világháború után 1950-ben a rendek feloszlatása, és így Bakonybéli Monostort is bezárták. Hát elég szívós fajta a miénk, mert hogy azért még ezek után is visszamentünk, és 1998-ban volt lehetősége a Bencésrendnek arra, hogy újraindítsa a Bakonybéli Monostort. Tehát azóta most 26 éve vagyunk újra jelen ebben a kis bakonyi, magasbakonyi hegyekkel körülvett faluban, egy természetvédelmi terület közepén, és ott jelenleg 9 szerzetes él, tehát mi 9-en alkotjuk azt a közösséget, amelyik próbál ehhez a nagy hagyományhoz hűen a szerény jelenben helytállni és az Isten országáról tanúskodni.
Talán az első két feloszlatás idejére nem menjünk vissza, de azért tapasztaltabb korú hallgatóink még a II. Világháború utáni ön által említett harmadik feloszlatás idejére néhányan még emlékezhetnek. Mi történt akkor a szerzetesekkel? Hogyan élték túl ezt az időszakot? És igazából ők azok, akik az újjászerveződés lehetősége után 89-91 között szervezték újra ezt a közösséget?
A Makonybéli monostor egy sajátos helyzetben van ilyen szempontban, mert tehát 1950-ben az történt, hogy el kellett onnan menniük a bencéseknek, államosítottak mindent, házat, birtokokat, ingóságokat. A bencésrendnek viszont volt egy kivételes sorsa, ugyanis hogy az állam, a pártállam úgymond a vallásszabadság garantálása céljából meghagyott 5 fiú és 2 lány gimnáziumot Magyarországon, és ezeknek a fenntartására 3 férfi és 1 női rendet. Tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a boldogasszony iskola nővérek abban a kivételes helyzetben voltak az összes többi rendhez képest, hogy nagyon korlátozott keretek között és gyakorlatilag állandó megfigyeléssel, meg titkos ügynökök beépítésével, de mégiscsak 1950 után is működhettek. Tehát a bencés rend jelen volt a szocializmus alatt is, a pannonhalmi és a győri két közösséggel. Egy numerus clausussal, tehát meghatározott létszámú, összesen 100 szerzetes maradhatott. Ez azt jelentette, hogy körülbelül akkor 300 fölötti létszámmal élt a bencés rend, tehát a többi atyának, testvérnek kellett vagy világi munkahelyet találnia, vagy pedig plébánosként valamelyik egyházmegyében elhelyezkednie. Úgyhogy nálunk, ugye a bencéseknél megvolt ez a nagy előny, hogy a rendszerváltáskor egy korfáját tekintve ideális helyzetben lévő közösség tudott újra alapítani korábban bezárt házakat. Bakonybélben pedig az a kivételes helyzet volt, hogy az üresen álló ingatlanba a pártállam idős apácákat internált. Tehát az volt a helyzet, hogy feloszlatták például az irgalmas nővéreket, akik a legnagyobb létszámú szerzetes rend voltak akkor, és azok az idős nővérek, akiknek nem volt már így élő rokona, vagy nem tudtak hova menni, tehát egy elképzeljük, hogy 1950 van, és mondjuk egy 70 éves nővér, akinek testvére már nem él, vagy tehát az utcára azért nem akarták rakni az állampolgárokat, még akkor is, hogyha rendszer ellenesnek minősültek, és ezért ilyen elkobzott, vagy hát államosított üres egyházi ingatlanokba ilyen gyűjtőtáborszerűen ezeket az idős nővéreket összegyűjtötték, és a Bakonybéli monostor egy ilyen hely volt, ahova idős apácákat gyűjtöttek össze, és ezt aztán picit később elkezdték úgy hívni, hogy hát egyházi jellegű állami szociális otthon. 1950-től a rendszerváltásig több mint 300 szerzetes nővér élt és halt meg ebben a házban, temetőben, mint a katonasírok úgy egymás mellett, sőt gyakran egy sírba több nővér is nyugszik. Tehát így érdekes módon a szerzetesi jelenlétnek a folytonossága az megmaradt, annak ellenére, hogy a bencéseknek el kellett menniük. És 98-ban a pannonhalmi monostor akkori szerzetesi közösségének a tagjai jöttek vissza, és kezdték újra az életet.
Feloszlatás előtt 300 bencés szerzetes élt hazánkban. Ma hányan vannak? Említette azt, hogy Bakonybélben 9-en?
Összesen, ha jól emlékszem, olyan 80 körüli a létszám, vagy talán 70-80 között, tehát talán a második legnépesebb férfi rend vagyunk, így bencések. A legnagyobb közösségünk az Pannonhalma, ahol 35-40 szerzetes tartozik ez a közösséghez, és aztán Győr, Tihany és Bakonybél. Győrben is, Tihanyban is ilyen 12-15 atya testvér lakik, és mi vagyunk talán a legkisebbek a 9 fővel.
Majd még a létszámra visszatérünk. Nursziai Szent Benedek nevéhez fűződik a bencés rend megalakítása, akinek a jelmondata az volt, hogy órát, labóra, imádkozzál és dolgozzál. Ma mit jelent ez a szerzetes közösség életében?
Szokták mondani, vagy viccesen a korábbi nagy rendi előjárunk is azt mondta, hogy a bencés az nem rend, hanem rendetlenség, mert hogy hát van egy nagyon ősi életszabály, 1500 éves szöveg, ami szerint próbálunk élni, és jogi szempontból is a bencés rendnek a sajátossága, hogy a közösségek nagy önállósággal rendelkeznek, tehát nincs egy központosított struktúra. Ilyen egyébként, hogy bencés rend jogi értelemben nem létezik, ez egy konföderáció, tehát ez egy rendi szövetség, és a világon mindenhol, ahol bencés regula szerint élő, magukat bencésnek tekintő szerzetesek vannak, a kolostorok valamilyen alapon tömörülnek egy kongregációba, ez ami a szerzetes rend, és ezek a kongregációk egy laza, konföderatív szövetséggel kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez azt jelenti, hogy a római legfőbb előjáró nem teheti meg jogilag, hogy mondjuk a Bakonybéli monostorba azt mondja, hogy itt most valamit változtassatok meg. Tehát nagyon, nagyon a helyi adottságokra és a helyi közösségre építő szerzetes rend vagyunk. Tehát ez azt is jelenti, hogy vannak missziós bencések például, ahol a munka az egy kimondottan lelkipásztori missziós munka, és vannak olyan szinten szemlélődő bencések is, akik egyáltalán csak mezőgazdasággal foglalkoznak, és a lelkipásztorkodás egyáltalán nincs az ő életükben. Viszont az, hogy az egésznek az alapja az imádság, tehát a közös zsolozsma, az igényesen végzett liturgia, a szép ének, az együtt élés, tehát valahol azt lehet mondani, hogy akárhova megyünk a világon, hogyha egy bencés monostorba megyünk, akkor amire számíthatunk, hogy ott naponta többször a közösség összegyűlik, és szépen gregorián dallamokkal, vagy éppen ami azon a vidéken jellemző, tehát éneklik az Isten dicséretét, ha misét mutatnak be, akkor az szép, ünnepélyes, többen vannak, énekelnek, és hogy a közös étkezés, a közös munka, a közösségi élet, az valahol mindig az alap. És az, hogy ez az alabóra, tehát amúgy a munka micsoda, ugye ez nyilván a középkorban hangsúlyosan mezőgazdasági munka volt, vagy hát amikről ismertek a bencés monostorok, hogy gyógynövénykert, meg gyógynövényes termékek, meg kézművesség, meg műhelyek, meg ilyesmi. Ugye mi Bakonybélben így ezt a klasszikus vonalat próbáljuk erősíteni, de ahogy említettem, tehát iskolát működtető bencések, plébániákat működtető bencések, akár missziós bencéseket is lehet találni a világban. Tehát a munkában nagyon nagy a szabadság és a különbözőség.
Itt Bakonybélben milyen adottságok vannak, amik meghatározták az önök tevékenységét?
Bakonybél egy picit mindentől távol lévő pici falu, egy nagyon szép természeti környezet, viszonylag hűvös klíma és nedves klíma, és egy szép történelmi örökség, nagyjából azt mondom, hogy ezek a helyi adottságok. Amit a rendszerváltás után visszakapott a közösség, az az egykori sok ezer hektáros területből egy 5,5 hektárnyi kert, park. Ez volt az alap, amivel el kellett indulni. Tehát a mi életünket alapvetően meghatározza ez a természetközelség, kezdettől fogva a fenntartható gazdálkodásra, az ökológiai szemléletű gazdálkodásra törekszünk. A gyógynövény az nagyon korán a profiljává vált a monostornak. A kézműves tevékenységek, amiből most kettő működik jelenleg, a könyvkötőműhely és egy fémműves, kegytárgyakat készítő Gem Mauritius műhelynek nevezett kis műhely. És azért az is az adottság, vagy az örökség, hogy abban a völgyben, abban a faluban nincs más templom, nincs más lelkipásztor, tehát a helyi közösségnek a lelki építése, gondozása a mi feladatunk. És azzal, hogy mi egy imádkozó közösség vagyunk, nagyon sokan Budapestről is, fővárosból vagy országos szinten jönnek hozzánk lelki gyakorlatokra, lelki kísérésre.
Maradnék egy picit itt a gyógynövényeknél, fűszernövényeknél. 5-10 féle gyógynövény, ők annyiból készítenek különböző termékeket. Hogyan ismeri fel egy szerzetes közösség, hogy na akkor ezzel kezdjünk valamit, mert hogy ezek az adottságok vannak a mi területünkön?
Ebben van egy történet, vagy van egy út. Amikor 98-ban újraindult a közösség, akkor azért több mindennel próbálkozott, tehát nem úgy volt, hogy ezt így kezdetből lehetett tudni, hogy na ez lesz a tuti út. A gyógynövényekkel való foglalkozás, ez a középkori szerzetesi hagyománynak része volt, hogy egyrészt ugye a kert, a földdel való kapcsolat, az jót tesz a léleknek, az valahol az életünknek a szimbóluma, a kert, a véges és fölfelé nyitott tér, ahol élet és halál, újjászületés és pusztulás zajlik folyamatosan, tehát ugye a kert az az ember lelkének egy otthonos közeg, ami jó, hogyha ott időt töltünk, és az is egy felismerés volt, ugye a Pannonhalmáról érkező atyák azért többnyire intellektuál, tehát értelmiségi tanár emberek voltak, akikben volt azért a vágy arra, hogy valamit a kezünkkel csináljunk, hogy hozzunk létre, vagy így a földdel legyen kapcsolat. És a gyógynövénnyel kapcsolatban van ez a megérzés, hogy van egy ilyen Zsoltár vers, hogy az Isten füveket sarja azt az ember javára, hogy van egy gyógyító ereje a természetnek, és a szerzeteseknél volt régen egy olyan tudás, ami a gyógynövények segítségével egy holisztikus szemléletet képviselt, hogy az ember teste, lelke, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy. Tehát, hogy egy imádságos, szeretetben élő közösség profiljába, ha még a gyógynövény is ott van, akkor azért az egy jó üzenet, egy jó segítség tud lenni azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek. Úgyhogy innen indult, egyébként az újraalapító előjárónk biológia tanár volt, tehát hogy neki volt még ehhez egy ilyen saját kapcsolódása is. És azt meg úgy ki kellett tapasztalni azt is, hogy a klíma milyen fajta növények termesztésére alkalmas. Egy gyümölcsfákat is ültettünk, amikről azért sokról kiderült, hogy nem jó neki ez a bakonyi klíma. Most már úgy látjuk, hogy nagyjából mivel érdemes 26 év után foglalkozni. És a gyógynövényeknél is, hát onnan indultunk, hogy mi termesztünk biominőségű, nagyon kiváló minőségű gyógynövényt, amit kézzel learatunk, kézzel feldolgozunk, és monotejaként, tehát zacskóba töltve ezek akkor tényleg nagyon prémium minőségű gyógynövények. Más patikában vagy máshol kapható, vagy akár külföldről behozott gyógynövényekhez képest jóval magasabb hatóanyagú, jóval tisztább termékek. De azért ebből fenntartani a közösséget, meg a nem tudom hány ezer négyzetméteres ingatlant, azért az hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. És akkor ebben volt egy olyan út, hogy nézzük meg, hogy mit lehet még gyógynövényből, gyógynövénnyel, úgyhogy nem feltétlenül kell nekünk érteni mindenhez, hanem keressünk egy olyan hozzánk közel térben és szellemiségben közel álló partnert, aki mondjuk gyógynövényes kozmetikumokat csinál, vagy gyógynövényes csokoládét gyárt, vagy gyógynövényes sört készít mondjuk, és akkor mi ezt a minőségi gyógynövényt ezzel a partnerrel olyan helyzetbe hozzuk, hogy abból lesz egy gyógynövényes termék, amit aztán mi olyan szellemiséggel, vagy úgy tudjuk azt forgalmazni, hogy hát mi benne vagyunk a gyógynövény részébe, azt szerzetes látta, gyomlálta, szedte, morzsolta, tehát hogy nem csak egy receptet adunk el, vagy nem csak rátesszük a címkét, hogy ez monostori termék, hanem tényleg a gyógynövény részében benne vagyunk.
Visszakanyarodnék, néhány perccel ezelőtt szóba kerültek létszámok. A feloszlatás előtt említette azt, hogy nagyjából 300 főre volt tehető a bencés szerzeteseknek a száma, és az elmúlt 25 évben így az országban 70-80 közé tehető a létszám. Úgy gondolom, lehet, hogy cáfol majd ebben, de én, ahogy így szerzetes közösségekkel beszélgetek, hogy azért a bencéseknek nincs okuk panaszra. Nagyon sok olyan szerzetes közösség működik hazánkban, akik sokkal kisebb létszámmal, szinte láthatatlanul végzik a tevékenységüket, és nincs utánpótlás. Bakonybélben 6 örökfogadalmas és 3 növendék alkotja a közösséget. Hogyan lehet ma eljutni az emberekhez? Milyen eszközök, csatornák állnak rendelkezésére például a bencés szerzeteseknek?
Ja, a közösségnek egy fontos szolgálata a vendégfogadás, tehát mi nem annyira mi szeretnénk eljutni az emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők jussanak el hozzánk. Ezt csak úgy lehet befogadni, ha valaki odajön és ott van velünk. Ezért is mi kevesebbet megyünk így országos szinten ilyen találkozókra, ez most egy kivételes dolog, hogy itt kimondottan a szerzetes rendeket szólították meg. Tehát a mi filozófiánk az, hogy azáltal, hogy ott jelen vagyunk, és a teret és az időt megszenteljük az imádsággal, az a tér, az a hely, az egy olyan helyé válik, ahol az Isten jelenléte sokkal inkább kézzelfogható, mint más helyeken. Kányádinak van ez a Folytonosság című verse, aminek az a utolsó sora, hogy akármikor jössz is, itthon van az Isten, hogy Bakonybél egy ilyen hely, ahova érdemes menni, mert az Isten otthon van. És persze ahhoz, hogy az emberek tudjanak rólunk, és eljöjjenek Bakonybélbe, ahhoz meg használni kell a mai azokat a platformokat, ahol az emberek az idejük jó részét töltik. Tehát egy döbbenetes adat, vagy pár hete voltunk aktív Magyarország konferencián, és ott mondták, hogy egy ma átlagos, tehát egy 12 éves fiú naponta átlagosan 9,5 órát van online. És ez döbbenetes volt. És hogy nyilván, de hogy nekünk is vannak online felületeink, jelen vagyunk, van honlapunk, de hogy jelen vagyunk a Facebookon, az Instagramon, van egy YouTube csatornánk, tehát kommunikálunk a közösség életéről hangulatképeket, eseményeinket, programjainkat, ezeken a fórumokon kommunikáljuk. De azt azért fontos tudatosítani, hogy a célunk az, hogy a virtuálisból valós legyen. Tehát egy virtuális találkozás, egy virtuális üzenet, az jóval kevésbé éri el az emberek lelkét, mint egy valós élmény. és éppen nem pár perc vagy egy fél órája beszélgettem valakivel, aki kérdezte, hogy azok, akik fiatalok vagy növendékek is megtaláltak minket, hogy kerültek hozzánk, és hogy általában van egy esetleg egy olyan tájékozódó jellegű keresgélés, hogy interneten a rólunk készült filmeket megnézik, vagy megnézik a honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat, de akik nálunk szerzetesek, és ott is maradtak, ők olyanok, akiknek valamilyen személyes kapcsolatuk volt, tehát valakit ismertek, aki azt mondta, hogy menj el Bakonybélben, mert az tök jó, és akkor az neked szerintem jó lesz. Olyan most így nincs, aki egyszer csak így, tudom én, lapozgatta a Facebookot, vagy az internetet, és akkor utána felszállt a buszra, és eljött. Tehát, hogy ez a személyes szál, ez fontos abban, ahogyan valaki hozzánk eljut, vagy megtalál minket.
Akkor innét a személyes megszólítottság adja a következő kérdést, hogy ön hogyan találkozott a bencés közösséggel?
Jó régen volt, én elég fiatalon lettem szerzetes. Pécset érettségiztem 97-ben a Nagy Lajos gimnáziumban, ami a Ciszterci rendnek az akkor frissen visszakapott gimnáziuma volt. És érettségi után ösztöndíjjal külföldre kerültem. De hát az én utam az ilyen kicsit kacskaringos volt, hogy egy római ösztöndíj alatt az olvasmány élményeim, szellemi hatások, amik értek, illetve az ottani lehetőség, hogy Róma azért az egyház szíve, és ott Róma környékén azért vannak nagyon erős bencés helyek, Subiaco, Monte Cassino, tehát ezeken az olvasmányok, ezek a helyek, találkoztam élő bencésekkel is, nem magyarokkal, hogy ez amikor hazajöttem ebből az ösztöndíjból, és kerestem úgy a helyemet, akkor már volt egy kérdésem így a hivatásommal kapcsolatban, akkor abba az irányba vezetett, hogy kimondottan ezt a fajta úgynevezett monasztikus életet kerestem, tehát az imádság, közösségi élet, egyszerű fizikai munka és szellemi munka együttesét kerestem, és akkor ismerkedtem meg az éppen pár évvel korábban újraindult Bakonybéli monostorral, és én nem annyira a bencés rendet, hanem azt a helyet, azt a közösséget éreztem a magaménak, és azt választottam. Én voltam az első, aki oda lépett be, ezért is lett a nevem Izsák, mert ugye nagy néppé teszlek Izsákban, megáldalak, tehát akkor 4 szerzetes alkotta a közösséget. Én voltam az első belépő, és akkor így ezzel indult a legutolsó fejezet ennek az alapításnak.
Mit ad önnek ez a közösség? Mit jelent ma 2024-ben önnek bencés szerzetesként élni?
Hát az első, ami eszembe jut, az az, hogy az Isten jelenlétében való életet, az időnek egy olyan elrendezését a napi renddel, hogy igazából nekem nem kell reggelente eldönteni, hogy ma mikor és mennyit fogok imádkozni, mert egyszerűen csak rá kell hagyatkoznom arra a rendre, ami a mi életünkben van. És ezáltal, hogy akármit is teszek, az ebben a szent térben és szent időben zajlik, a legprofánabb dolog is, a WC takarítása, vagy a unalmas e-mailek olvasgatása, vagy pályázati adminisztráció végzése, hogy ez ad egy olyan horizontot, hogy végtelenül értelmes az, amit csinálok. Tehát, hogy bármit csinálok, annak az Isten országa szempontjából van valamiféle jelentősége vagy értelme. Ez, ami így talán az egyik dimenzió, a másik pedig, hogy őszinte, hiteles és megtartó testvéri kapcsolatokat ad nekem a közösség. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, velük nagyon sokat beszélgetek, és hogy szabad vagyok arra, hogy az lehessek, aki vagyok. Tehát azért a miénk egy nagyon férfi közösséghez képest, egy nagyon szorosan együtt élő közösség, közös munka, fizikai munka, a közös imádság, a közös asztal, a nagyon sok beszélgetés, közös útkeresés, így mert hogy a szerzetesség azért ma folyamatosan kell, hogy keresse a saját identitását, útját, mert hogy annyira változik körülöttünk a világ. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy stabilitása annak, ahogyan így testvérként együtt tudunk élni, és együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. És ha csak az elmúlt évekre tekintek, a Covid, a bezártság, a gazdasági nehézségek, a háború, az infláció, tehát hogy mindaz, amivel egy családnak is meg kell küzdenie, hogy azzal így szerzetes közösségként szembe tudtunk nézni, és aztán mellette persze a sok egyéni apró nehézség, betegség, gyengeségek, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre, vagy nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg azt élem, meg azt érzem, hogy szeretjük egymást, tehát hogy nem egymás mellett élünk, hanem fontosak vagyunk egymásnak, hogy tudunk beszélni dolgokról, hogy érdeklődünk a másik iránt, hogy ez, hát manapság azt hiszem, hogy ez egy nagyon megfizethetetlen dolog igazából.
Kedves hallgatóink, Bán Izsákkal, a Bakony Béli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papilikót hallották.
Ökumené, a testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásukat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
Tartsanak velünk!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár Törökvágási Egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, s a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenárium alkalmából beszélgettem.
Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvitelét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön, Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszba, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezet ennek a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megértett kiállni a nyilvánosság elé?
Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt már nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, a körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Ezt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk, és helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam, és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egy kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget, mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlás sokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom, tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány feje, mert 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léven szolgál. A lelkipásztorral a Szlovákiai Református Keresztény Egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Tá. Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzsön és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a beregszázi református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
Ki most püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüleiktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumeni jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmegyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat, nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban, mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak előtte meg ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
Munka vagy hivatás?
Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És ez valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók fel, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.
Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsza Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.